Nagy szeretettel köszöntöm műsorunk hallgatóit és kedves vendégeimet, Bozi házaspárt, Bozi Lajoszt és feleségét, Bozinét, a Dorombi, Szilviát. Isten hozott benneteket, nagyon örülök, hogy itt vagytok. Úgy tűnik, mintha én hívtalak volna benneteket, pedig higgyétek el, hogy a Szentlélek volt az. Kezembe került egy könyv, Louise Evely az Öröm útja című könyve, és ebbe megragadott egy csodálatos mondata, vagy gondolata. Azt írja, Krisztus vallása a feltámadás vallása, az Isten felé való megnyitottság vallása, az egymás felé való megnyitottság vallása, és az öröm vallása. Imádkoztam, hogy Istenem segíts, hogy tudjak erről beszélgetni. És ki lenne az, akit te meghívnál erre a beszélgetésre, és akkor villant a szívembe, a gondolatomban, a lelkembe, hogy meghívlak benneteket. Tehát az Isten súgott, és köszönöm, hogy itt vagytok. Ahogy én megismertelek benneteket, én azt látom az életetekben, hogy nyitottak vagytok egymásra, az emberekre, nyitottak az Istenre, és az öröm útját járjátok az életetekben.
Istennel való találkozás az az én életemben is egy kegyelmi pillanat volt. Igazából egy ilyen félig vallásos családba születtem bele, édesanyám járt templomba, én is voltam első áldozó, de aztán tinédzser koromra már ateistának vallottam magamat. Ennek emellett sokat szenvedtem a magányosságom miatt, és valami oknál fogva második gimnazista koromba valahogy visszamentem a templomba, oda, az az atyához, ahol első áldozó voltam, és bár továbbra is ateistának vallottam magamat, hát elkezdtem templomba járni, vagy hittanra járni, ilyen ifjúsági hittanra. De ezen a hittanon szólított meg valaki, egy fiatal hölgy, hogy nincs kedvem egy ilyen házi imakörbe elmenni. Hát igent mondtam. Persze, amikor a szüleim meghallották, hogy hova akarok menni, akkor a hajuk az égnek állt, és nem akartak elengedni, mert egyébként se tetszett nekik, hogy én templomba járok, mondván, hogy 70-es évek elején ez nem egy vagy biztonságot elősegítő dolog, hogyha valaki templomba jár, főleg ilyen fiatalon. De nem igazán törődtem ezzel, és hát elmentem ebbe a kis ima csoportba, nevezzük így, voltunk vagy hárman talán, jól emlékszem, és hát nem történt semmi különös, ott egy pár számomra ismeretlen éneket próbáltunk elénekelni, aztán röviden imádkoztunk, és a Bibliából olvastak föl valamit, és erről beszélgettünk, igazából nem maradt meg sok ebből a dologból, ebből a kispesti földszintes házban levő kis lakásban történő találkozásról, de valami történt, mert amikor kijöttem, akkor teljesen másképp láttam a világot, és nem sokkal utána hallottam valamelyik prédikációban azt az evangéliumi üzenetet vagy mondatot, amit Jézus mond, hogyha ketten-hárman összegyűlnek az én nevemben, akkor én köztük vagyok. És ez az öröm, amit ott megtapasztaltam, illetve közvetlenül utána, ez a imakör után, hát késztetett arra, hogy változtassak a nézetemen, mert rádöbbentem arra, hogy én itt igazából Istennel találkoztam, és nem mondhatom azt, hogy ateista vagyok tovább, ha már találkoztam Istennel, és Isten létezik, tehát akkor nem hazudhatok. És ettől kezdve hát mondtam, hogy hát Isten létezik, és hogy én hiszek benne, és hát ezt egy valamiféle megtérésnek tapasztaltam meg. Persze ez nem volt teljes ez a dolog, annak ellenére, hogy egyre többet időt töltöttem a templomba, később egy fiatal atyától egy Bibliát is kaptam, és mondta, hogy olvasgassam naponta, sőt, adott ilyen elmélkedéseket is hozzá, és hát később már napi áldozó is lettem, és az is foglalkoztatott, hogy hát lehet, hogy papnak kéne lennem. nyilván ebbe szerepe volt, és hát hatással volt rám a lelki atyám Tompa Nándor, akinek nagyon sokat köszönhetek ilyen módon, és hát örülök, hogy megemlékeztetek itt a róla ebben a műsorban. Hát egy idő után eljutottam oda, hogy ez a fajta vallásos lét azzal együtt, hogy naponta misére járok, hogy áldozom, hogy gyónok, hogy Bibliát olvasok, és azt mondom, hogy hát én egy megtért ember vagyok, ez valami módon különbözik attól a léttől, amit a Bibliában olvastam, amivel a Bibliában találkoztam, mert ott azt értettem meg a Bibliából, hogy Jézussal lehet közösségben lenni, lehet kapcsolatban lenni. Hogy a magam életét úgy éreztem, és az Istennel való viszonyomat, mint amikor két repülőgép elszáll egymás mellett az égen. Egyik ebbe az irányba, másik abba az irányba, csak úgy elhúznak egymás mellett. És hát azt mondtam, hogy ennek így továbbá nincs értelme, mert ez ha nem igaz az, hogy lehet Istennel, hogy lehet Jézus Krisztussal személyes kapcsolatban lenni, közösségben lenni, akkor az egész egy nagy humbuk, egy képmutatás, és én akkor ezt nem akarom csinálni. És hát egy nagy krízis volt ez az életemben, és hát imádkoztam, hogyha ez igaz, ami a Bibliában van, akkor Isten adja meg, hogy az én életemben is történjen egy ilyen változás.
Szilvia, hogy jutott el a változásig? Beleszülettél?
Talán azzal kezdeném, amit itt felolvastál mondatot, hogy az örömvallása. Ez most úgy megütötte a fülemet, mert hozzám nagyon közel voltak milyen hívő vallásos emberek is, mint ahogy például a nagyszüleim, akik naponta mondták a rózsafüzét a vatikáni rádióval este 9 órakor, úgyhogy ha az ember akkor betért hozzájuk, akkor ott szilencium volt, csendbe kellett lenni, és akkor mondtuk, úgyhogy én is kívülről fújtam latinul persze az egészet annélkül. Hát tudtam, hogy miről szól, mert magyarul is tudtam, és hallottam a történteket, hogy azért ők a hitük szerint hogyan is éltek, és miket tapasztaltak meg. De ugyanakkor ott volt a saját családom, ahol a szüleimnek mind a kettőnek a második házasságából születtem. És később mind a kettő a harmadikból is elvált. És ugyanakkor, hát azt kell mondanom, hogy az anyukám az vallásosnak tartotta magát. Tehát a számomra ez így, hogy vallás, hát ez körülbelül annyit jelentett, hogy hát igen, bizonyos dolgokat meg kell tenni, templomba kell járni, tehát az ember attól lesz vallásos, hogy bizonyos törvények szerint megpróbál élni, és akkor jó, erkölcsi normákat betart. De körülbelül ugye ez volt a megfogalmazás ennek a dolognak. És hát ezt én nagyon nem kívántam magamnak. Úgyhogy középiskolás koromra én ugyan hittem azt, hogy Isten van, de hát eltávolodtam ettől a fajta vallásos gyakorlattól. De mégis egy idő után elindult bennem is egy nagy keresés, ez pedig annak volt köszönhető, hogy az Isványban jártam gimnáziumba, és ott a zenekarban játszottam, és az egyik zenekari társnőm kérdezte, hogy nincs-e kedvem kórusba énekelni. Ó, hát mondom, persze, hogy van. Hát, de hogy az egy templomi kórus. Ó, jól van, hát mondom, én tudtam, hogy más templomokba is mennek zenélni, ateista emberek is. Tehát ez számomra nem jelentett semmit. Amíg ez ki nem derült, hogy elmentem, és nagyon jó volt, de hát azért az a kórus az közben egy kis közösség is volt. És így kerültem újra Isten közelébe, vagy hát láttam, hogy hát tényleg ezek az emberek ezt komolyan veszik, igyekeznek csinálni azt, amit mondanak is, és akkor kezdtem újra keresni Istent, mert azt éreztem, hogy az életemre más megoldás nincsen. A másik ágon édesapámnak a nővére, ő bencés apáca volt. És ebbe a keresésbe volt egy ilyen nagy lehetőségem, hogy elmenjek Németországba, ugye Nyugat-Németországba volt ez, meglátogatni őt, és akkor én már úgy voltam, hogy ha én itt megtalálom azt, amit keresek, akkor én kész vagyok. Nekem csak az a fontos, hogy Istent megtaláljam magamnak valahogy úgy, amit arról beszéltek már, hogy hát Jézussal lehet személyes közösségbe kerülni, meg hogy az ember átélheti azt, hogy tényleg megbocsátottak a bűnei, és hogy ezt nem csak úgy kimondják rá, hanem átéli az ember, hogy hát tiszta lappal indulhat. Na és elmentem az apáca nagynéni héthez a Kolostorba, és hát nagyon jó lelki hely volt, és hát mondom neki, hogy hát én ezt keresem. És akkor azt mondja, hogy igen, hát neki van személyes kapcsolata Jézussal, ő hiszi, hogy ő a mennybe fog kerülni, és stb. Hát mondom, hát ez nagyon csodálatos, de én is szeretném ezt megtapasztalni. Hát azt mondta, hogy hát ezt nem tudja, hát ez kegyelem, hogy ezt hogy lehet elérni. Tehát végül is hazajöttem azzal a bizonyossággal, hogy hát igen, akkor ez valóság, hogy ilyen van, mert ő is átélte, de én még akkor ezt nem értem át. És ezek után történt az, hogy első főiskolás korunkban a Lalival egy helyre, Győrbe kerültünk, különböző helyre, és ott kerestük különböző hittanokon továbbra is Istent és az Urat. És az egyik helyre, ahol már megfordultunk, érkezett két civil teológus, amiről minket értesítettek, hogy hát ez bizony valami jó alkalom lesz, menjünk. Hát persze, hogy mentünk, mert mindenhova mentünk, ahol azt gondoltuk, hogy valami többet kaphatunk Istenből. És akkor most mi tovább?
Azt látom, hogy mind a ketten nagyon kerestétek az Istent. Lajos, te majdnem papnak mentél. Szívesen, te majdnem apácának is. Épp az volt bennem, azt fogalmazott a kérdés. Hát akkor valahogy Istennek más lehetett a terni, mert valahogy mégiscsak itt vagytok házaspárként, valahogy találkoztatok.
Igen, itt Győrbe találkoztunk, bár korábban a hittanról látásból ismertük egymást, de hát Győrbe, amikor lekerültünk főiskolára, akkor...
Egy közös barátunk tanácsára én kerestem meg a Lalit, tehát így volt az, hogy mi sok helyre közösen mentünk.
De hát különösebben nem volt érzelmi kapcsolat annál fogva is, hogy én azt éreztem, amikor lekerültem Győrbe, hogy rossz helyre kerültem, mert igazából a szüleim nem engedték, hogy teológiára menjek. Azt mondták, hogy valami szakmát vagy diplomát szerezzek először, és utána aztán majd csinálok, amit akarok. És hát az első időben tényleg úgy éreztem, hogy a Duna másik oldalán volt a teológia, hogy rossz címre érkeztem. De hát így kerestük együtt Istent, és hát így kerültünk el, akkor Ásványráróra így onnan üzentek, hogy lesz ez a hittan, és hát tényleg ott hallottuk először ettől a két civil teológustól, Bicske Istvántól, és
másik már Angliában van, Talér János.
Talér Jánostól az evangéliumot, azt, hogy lehet Jézus Krisztussal személyesen kapcsolatba kerülni és közösségbe. És hát nem sokkal utána hát, volt, aki imádkozott velem, és hát segített ebbe a találkozásra Jézusra. Jézussal. Ez nem egy, nem mondhatom azt, hogy ez egy ilyen nagy érzelmi dolog volt. Ez igazából ez egy hitbeli lépés volt az, hogy befogadtam Jézust a szívembe, és megbántam a bűneimet, megtisztítottam a szívemet, és odaszántam magamat, odaszántam az életemet neki. Most is emlékszem, ezután, az imádság után ültem a buszon, és csak azt éreztem, vagy azt tudtam, hogy valami most történt, valami megváltozott, valamit, amit eddig kerestem az életembe, most megtaláltam. Aztán később történtek különleges dolgok is. Nem sokkal ezután, egyik vizsga előtt, ez januárban történt, Reggel elmentem misére ott Győrbe a Domba, és visszafele az áldozás után táncolva mentem az utcán, és nem is értettem, hogy mi ez a dolog, hogy mi ez a hatalmas öröm, ami betöltött. Hát utána realizáltam csak, hogy hát igazából ez Jézus az, aki itt van bennem, és hogy ez az öröm, ami betöltötte az életemet, betöltötte a szívemet. Tényleg így, hogy szögdelve mentem vizsgázni. Miután minimális, tehát 2 hét differenciával éltük meg ezt a úgynevezett megtérést, Jézussal való találkozást.
Bocsánat, megdagadtuk az első alkalmat, ezután a bizonyos hittan után.
December elején volt mert az a hittan.
És akkor bennetek is megszületett.
Az rögtön, akkor tudtuk, hogy ez
a két ember értünk jött le.
És hát én nekem volt módomban szilveszterkor elmennem, nem volt olyan erős a családi kötelék, ugye, mint a Laléknál, és ő meg akkor nem tudott, és egy későbbi alkalommal.
De ez csodálatos.
És hát kegyelem, utána gyakorlatilag a nézete, mondjuk így a papsággal kapcsolatban nem változott, de a Szilviával szinte naponta találkoztunk, és ez a találkozás ez igazából imádkozás és biblia olvasásból állt. Nagyon sokszor esőbe, hóba, parkokban, ha nem volt a kollégiumban csendes hely, ahol tudtunk volna, akkor vagy éjszaka az utcán sétálva imádkoztunk és beszéltünk az Úr dolgairól. De hát én különösebben nem érdeklődtem utána. Két ok is volt, az egyik ez, hogy továbbra is papnak készültem. A másik oldalról meg én nekem teljesen más volt a nőkről való ideáim. Más volt, mint Szilvia. Mikor harmadéves voltam, akkor szilveszterkor emlékszem, hogy volt egy ige, ami nagyon konkrétan szólt akkor hozzám, amiből azt értettem meg, hogy Isten nem egyházi szolgálatra hív. Ez nagyon furcsa volt, mert hát igazából én készültem erre, és így vártam Istennek a megerősítését ebbe a dologba, de így elfogadtam. Először egy kis pánik is elfogott, hogy na most akkor mi lesz, mi fog történni. De hát így várakozó állásponton voltam. Egyszer március vagy április lehetett.
Március inkább.
Március, amikor egy késő este a Püspökvár alatt Győrbe a Dunaparton hát imádkoztunk, és amikor ott imádkoztam, akkor azt éreztem, hogy a Szentlélek azért könyörög bennem, hogy Isten bennünket egynek akar látni. Elég fura érzés volt ez, és hát hosszú ideig vergődtem, hogy egyáltalán kimerjem-e hangosan ezt az imát mondani. De hát aztán valahogy megadtam magamat, és ezt kimondtam imádságba, ezt a mondatot.
Szívő, te hogy érted ezt?
Ez Isten csodálatos gondviselése volt, amiben a szívünkből jövő imádságokat meghallgatja. Ha arra gondoltam, hogy férhez mennék esetleg, és hogy hát kitől kérjenek meg engem, mindig az volt a kérdésem, hogy az életemben az legyen, amit Isten szeretne, mert tudom, hogy az sokkal jobb, mint amit én elgondolok. És akkor ez ugye a szívem mélyén ez volt, hogy hát Uram, Atyám, mennyei Atyám, hát, hogy csak tőled kérjenek meg, mert te vagy egyedül igazán nekem. És hogy ezt hogy képzeltem el, az erről nem volt elképzelésem, tehát az, hogy ez egy ilyen lehetetlen kérés, mert hát majd hogy kérnek meg tőle, meg ő majd hogy mond erre mit. Ez az embernek ilyenkor nem fordul meg a fejébe, csak az van, hogy hát egyedül ő van nekem, hát csak tőle. És hogy Istennek ilyenekre van gondja, hogy egy ilyen lehetetlen kérést valahogy mégis így teljesít. Hát nem tudom, hogy hogy van-e ilyen, vagy volt-e ilyen, akinek ilyen kérdése volt, de hogy Isten ezt meghallgatta, mert az az imádság az hozzászólt. Az neki szólt, hogy Uram, a te lelked arra indít engem, hogy mi. Tehát...
Lajos, most is megrendült, el tudod mondani, mondd el, látom, hogy emlékszel az imádra, biztos emlékszel az imára.
Nem tudok, tudod csak ezt, hogy hát... Uram, a te lelked azért imádkozik most én bennem, hogy te egyé akarsz bennünket teremteni, vagy egyé... egynek akarsz látni bennünket, talán csak ennyi volt ez az imádság. Persze utána fölmerült bennem a kérdés, hogy hát te jó ég, hát ez a lány, ez nem is az esetem. Most mi fog történni, hogy most egy olyan nőt veszek feleségül, aki nem is tetszik nekem, aki ez. És hát akkor volt egy másik imádság is bennem utána, hogy hát Uramat, hogy ha ez tényleg tőled van, akkor mindig őt lássam a legszebbnek, és hagyd lehessek mindig szerelmes belé. És hát mint szinte egy ilyen varázsütésre úgy beleestem, mint ló a gödörbe. és hát... Három hónappal utána már össze is házasodtunk, vagy négy, nagyon gyorsan történtek az események, és azóta is rendszeresen imádkozom ezért, hogy ez a szeretet, ez a szerelem, ez újból és újból megújuljon, hiszen most már 33 éve vagyunk házasok.
Nem tudom, ezt most én is alig tudom kifejezni magam, annyira megrendített ez a találkozás, hogy az Istennel találkoztatok, hogy egymással találkoztatok, hogy szerintem zenéjünk egy kicsit, ilyen szeretnék neked meglepetést okozni, nem árulom el melyik száma, de én látom, hogy a gyerekeid is zenelnek, és...
Majd
meghallgatjuk, az egyik gyereket fog énekelni. Thank you. Továbbra is nagy szeretettel köszöntöm a műsorunk hallgatóit a Mária Rádióban. A Szombatesti Beszélgetések című műsort hallják, és benne Mozi Lajos és kedves felesége Dorombi Szilvia beszélgető társam. És hát odáig jutottunk a történetbe, hogy az Istenre való személyes kapcsolat és az egymásra való személyes bensőséges kapcsolat létrejött. Hogy alakul egy házasság, egy család élete, hogyha az Istennel járják az öröm útját, hogy maradjunk ennél, vagy az Istennel indulnak az útra, és érik meg?
A családunkról annyit, hogy 8 gyermekünk van, és a 8 gyermekünkből egy csodálatos lányunk van, aki a negyedik, és egyébként 7 fiunk, akiket
szintén csodálatos.
Csodálatos gyermeketek.
Igen.
A Isten ajándékai.
Isten ajándékai, és ezt tényleg így is éltük meg. Hogy lesz az embernek sok gyereke? Hát ez... jó kérdés. Igazából ez is egy csoda. Egyébként, mint ahogy az életünkből azt mondhatnánk, hogy rengeteg csodát éltünk és élünk meg folyamatosan.
A gyerekeinkkel mi nem tudtunk annyit foglalkozni, mint az, akinek egy vagy két gyereke van nyilván. De hogy Isten mégis ezt az engedelmességet, hogy mi azt mondtuk, hogy ahány gyereket ő ad, annyi lesz, annyira megáldotta, mert visszanéztünk egy videót, ahol a gyerekeink a karácsony ilyen betlehemezés kapcsán a többi közösségbeli gyerekekkel együtt szerepeltek. A többiek azok hozzájuk képest hát brillíroztak, és hogy most, hogy már végül is csodálja az ember Isten gondviselését, hogy mindezt kipótolta, hogy gyakorlatilag mindegyik felső fokon képzett, aki már ugye túl van rajta, az egyik benne volt abban a csoportban, akik idén az év feltalálói lettek, a másik most doktorált, soha nem gondoltunk rá, soha nem erre ösztökéltük, hogy na most akkor nagy karrierre törekedjetek, nem, csak arra, hogy a talentumaitokat azért ki kell használni. És hogy tehát olyan csodákat tett ebben is Isten, amit nem mi tettünk, tehát amihez mi nem tudtunk annyit hozzáadni, amennyit úgy más ember azt mondja, hogy hát igen, azért most csak lesz egy vagy két gyerekem, vagy három, hogy mindegyiken nem tudom mennyit tudjak foglalkozni, hogy megadjak neki mindent. De hogy Isten azáltal, mi neki engedtünk, ezeket valahogy mind megadta. Tehát ez is a gondviselésnek egy olyan csodája a számomra.
Szintén azt gondolom, hogy ide tartozik az, hogy nehézségek azok nem kerülik el az embert. Tehát ugye ennyi gyereket eltartani az mindig kérdéses. Mindig ez volt más nagyon sok embernek kérdése, amikor meghallották, hogy hány gyerekünk van, hogy hát ezt hogy lehet eltartani. És hát ez is egy, mindig ezt mondtuk, hogy ez is Istennek egy nagy csodája, hogy gyakorlatilag mindig ki tudtuk minden számlánkat fizetni, és mindig volt annyi pénzünk, amennyi szükséges az élethez, vagy az éppen adott helyzethez. Nem egyszer volt, hogy én is hogy elvesztettem az állásomat, volt olyan, hogy közel egy évig voltam munkanélküli idézőjelben, tehát sokszor átéltünk ilyet, többször is, és azt is átéltem, hogy Isten mindig jobbat készített, mindig gondoskodott rólunk. Jézus azt mondja, hogy ne aggodalmaskodjatok a ti életetek felől, hanem hogy nézzétek a mezőlili, amelyet az ég madarait nem vetnek és nem aratnak, és hogy Isten gondot visel róluk, hogy ezt tapasztaltuk meg mi is, hogy Isten ilyen módon gondoskodott rólunk.
Én azt látom, hogy beszéltek a nehézségekről, de egyáltalán nem. Azt látom, hogy szomorúak és levertek vagytok. Ugye boldogok vagytok, nem? És ha még egyszer tegyenétek, akkor?
Ugyanaz.
Ugyanaz.
Ugyanaz. megköszönöm a Mária Rádió hallgatóknak, meg nektek is.
Mi Istennek köszönjük meg elsősorban.
De ha még van valamit, szeretnétek
emelni. Szerintem még van, tehát például nagyon érdekes dolgok voltak még az életünkben.
Na, akkor mesélj.
Amikor Pesten laktunk még, akkor hát ebbe a közösségbe, ahol hát, hosszú időt töltöttünk, ott foglalkoztunk sokat alkoholistákkal, drogosokkal, csövesekkel. Tehát mi minden szombaton ezzel a közösséggel tartottunk egy evangelizációt, ahol embereket hívtunk a Jézus Krisztushoz. Kijártunk utcára, utcamisszióra, és nagyon sok hát, ilyen nehéz sorsú embernek is próbáltunk, tehát akik börtönből kerültek ki, csövesek voltak, volt, hogy hónapokig lakott nálunk csöves, akinek segítettünk munkát keresni, lábra állni. Igazából ez is egy nagyon nagy kegyelem volt.
Hát Istenem, köszönöm a esti beszélgetést Muzsik Lajos és kedves feleségével, Dorombi Szilviával. Megrendítő volt veled és velük együtt lenni ma este. Ezért búcsúzol ködösen, hogy imádkozunk, hogy te tanítottál minket. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy,
szenteltessék meg a te neved,
jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Végtelenül szerető Istenünk, áld meg minket és minden Mária Rádió hallgatót. Dicsőség néked, az Atya, a Fiú és a Szent.
Leborulva áldom.